és próbálnék kapcsolódni az elmúlt napok délelőtti gondolataihoz. Először is azt szeretném kihangosítani még egyszer, hogy minden valódi változás az belülről indul, nem kívülről. Sokszor vagyunk úgy az életünkben, legalábbis én gyakran voltam, úgyhogy próbáltam kívülről indítani változásokat. És ami kívülről és külső eszközök, olyan eszközök segítségével, amiket én tudok megragadni, próbáltam változni, addig a változások ideiglenesek és mulandóak voltak. A valódi változások mindig ott történnek belül a szívben és a fejben. És hogyha ez a változás belülről el tud indulni kifelé, akkor tudunk egy új úton valóban járni és nem csak elindulni. A felépüléshez vezettem be azt a fogalmat tegnap előtt, hogy emlékeztek, hogy a felépülés egy pótolagos személyiségfejlődés. Emlékeztek, hogy erre a kifejezésre. Tehát tulajdonképpen változás. Tehát ha egy szóval akarnám mondani, a felépülés az változás. Az változásról szól. Változik az ember. Ugye, de amíg a függőség az a változás irányát azt ugye lefelé határozza meg. Még akkor is, hogyha nem ezt ígéri, addig a józanodás az egy felfelé irányuló változás, egy kiteljesedés. Még akkor is, hogyha ezt gyakran nem így éljük meg érzés szinten. Ez a nehéz a józanodó embernek, hogy hogyan kezeli a változást, hogyan éli meg a változást, hogyan reagál a változásra az életében, és hajlandó-e arra, hogy a változással járó fájdalmakat is elfogadja. Ez a kulcsa, azt gondolom, a józanodásnak, és innen szoktak az emberek visszarendeződni, mert kellenek az örömök, kellenek a jó tapasztalatok, és a fájdalmat meg szeretnénk elkerülni. Így viszont nem lesz változás. Így lehet, hogy lesz egy darabig valamiféle elindulás, elmozdulás, lehet, hogy külső dolgok, mint például egy tábor, ugye, tudnak eredményeket elmozdítani. Voltunk már itt többször többen, nem? Elmentünk egy eseményre, találkoztunk emberekkel, ért bennünket egy külső hatás, ami hatott nyilván a szívünkre, az értelmünkre is, de egy külső hatásnak engedve indultunk el, és nem biztos, hogy engedtük, hogy az a külső hatás az belsővé váljon, és belülről is elkezdjen kifelé dolgozni. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy mindenféle dolognál jobban őrizzük meg a szívünket, mert abból indul ki minden élet. Hogyha hagyjuk, hogy ez a szív az átformálódjon, hogyha hagyjuk, hogy egy olyan folyamat tudjon valóban haladni előre, ami aztán ki tud teljesedni az életünkben. Egyébként én azt látom, hogy a függő ember csüggedésének pont az a lényege, hogy ő szeretne változtatni, csak hogy a rossz eszközöket talál. És ami kezdetben ugye sokat ígér, az keveset ad, és mindent elvesz a végén, és nem lesz jobb, csak egy kicsit. Aztán egyre kisebb jót tapasztal. Aztán nem is találok jót, de valahogy mégis benne ragadok egy helyzetben. Tehát nyilván nem is lehet jobb, hiszen a függő ember hazudik magának. És nem néz szembe a legmélyebb vágyával. Ami akkor ott van a szívében. Mert én azt gondolom, oda van plántálva. Mindannyiunk szívében a vágy. Arra, hogy megtaláljuk azt, ami nem egy pótszer, hanem a valóság. Visszanéztem egy 5 évvel ezelőtti vázlatomat egy ugyanilyen táborban, és találtam egy verset, ami akkor nekem sokat jelentett, és gondoltam, hogy elolvasom nektek most is, azért, mert ezt a szívünk mélyén megbújó vágyat ennél szebb, és mégis olyan hát fájdalmas megfogalmazásban még nem olvastam soha. József Attila írt egy verset, a Kutya címmel, nem tudom, ki emlékszik erre a versre. A Kutya című verse József Attilának. Ugye ő is az az ember volt életében, van jó pár ilyen költőnk, írunk, aki megfogalmazta sokkal szebben, mint én, vagy akár sokunk tudnánk, azt, hogy mi az az űr, mi az a vágy, mi az a változás, amit szeretnének az életében megtapasztalni, csak utakat nem találtak hozzá. És a Kutya című opuszában József Attila arról ír, hogy metaforaként használ egy lompos, loncsos, kivert kutyát, egy kóborebet, és önmagát látja benne. És azt a vágyat fogalmazza meg, ami ott él az ő szívében is, és ott élt is mindannyiunk szívében. Nyilván szomorú, hogy ő nem találta meg a megoldást az életére nézve, és tudjuk, hogy milyen véget ért. De mindaz, amit leír, az tényleg szívben markoló, és nagyon igaz. És könnyen tudunk, legalábbis remélem, hogy könnyen tudunk azonosulni vele. Elolvasom nektek ezt a verset. A Kutya. Oly lampos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éjségtől karcsú, vágytól gírhes. Szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjjű szél. Futott, könyörgött. Tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéjat mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya, s a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, s elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még, feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság hűsboltja alatt némán, egyszer csak előbúvik belőlünk nappali rejtekéből az az oly igen éhes, lompos, lucskos kutya. És Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. A kutya keresgél. A bennünk élő kutya keresgél. Mit talál? Morzsákat, darabkákat, vagy a teljességet? Néha már beérnénk morzsákkal is, darabkákkal is, ugye? Úgy érezzük, hogy kéne valami, ami megelégít, kéne valami, ami kielégíti a vágyamat, a szükségleteimet, és nem találom. De a józanodni vágyó ember azt mondja, hogy én nem érem be a morzsákkal. Nekem ennél több kell. És a józanodó ember szembenéz ugyanakkor azzal, hogy de most kutya vagyok. A függő pedig azt mondja, hogy nem, én nem vagyok kutya, én vagyok valaki. De a valóság legtöbbször az, hogy mindannyian kezdjük valahogy, eljutunk valahova, és hogyha merünk szembenézni a bennünk élő lompos, lucskos, kivert kutyával, aki vágyakozik a jó után, akkor indulhat el valami jó az életünkben. Ha a legegyszerűbben akarom megközelíteni a józanság és a függőség közötti különbséget, akkor a józanság az a valóság megélése. A függőség pedig álvalóság, önmagunk becsapása. És ahogy mondtam már, a visszaesés a legegyszerűbb megközelítésben nem más, mint visszatérés a régi, rögzült, beteg működésünkhöz. Ahol beérjük a morzsákkal, beérjük a darabkákkal, és helyette, nyilván vagy mellette kellenek még más kiegészítő viselkedések, szerek, személyek, akikkel egyben, egészben tartjuk magunkat. De ez nem egy egészséges működés. Hisz mindannyian stabil személyiségre vágyunk, nem? Szeretnénk megállni a világban két lábon, és szeretnénk azt, hogyha mi tudnánk másoknak segíteni, és nem nekünk kéne másokhoz kapcsolódva valahogy tudni működni az életben. És én arra gondoltam, hogy a mai délelőttön egy-két olyan gondolatot mondanék el nektek, amit magamban is, és nyilván szemedébetegek között élve hallok és látok, és amik mutatják világosan azt, hogy valaki józanodik, vagy valaki még a függősége által van vezetve, és nyilván a függőt leleplezik, mik leplezik le leginkább a függő embert, szerintetek? Hol lepleződik le a függő? A cselekedeteiben. A működésében. Tehát sok mindent mondhat szépen egy függő ember. Van ott nagyszerű szakemberek is, akik nagyszerűen élnek és működnek. De húzzadjunk kicsit közelebb hozzá. Üljünk le mellette, menjünk el az otthonába, ha beenged, nézzük meg, hogy hogyan viszonyul a feleségéhez, a gyermekeihez, a szüleihez. Ott lepleződünk le mindannyian. Ott látszik meg, hogy kik is vagyunk a valóságban. Na és akkor most mondanék egy-két konkrét gondolatot, amit hallhatunk, vagy amit tapasztalhatunk magunkon. Például egy tipikusan függő gondolat az, hogy megértettem a problémát, fölismertem, megláttam egy-két összefüggést az életemben, és mostantól minden szép lesz. Pont itt beszélgettem valakivel, aki ezt mondta, hogy itt voltam tavaly, és megértettem, mi a probléma, és olyan felszabadult voltam, úgy örültem. De aztán mi történik? A probléma megértése, vagy meglátása, az még nem a probléma megoldása, ugye? Az adhat egyfajta örömet, hogy végre tudom, hogy miért vagyok ilyen beteg. Az felszabadító is lehet, ugye? Hogy végre nem csak tapogatózom homályosan, hanem megtaláltam, hogy mi az én betegségem. Igen, most már értem, hogy ez a társfüggés. És értem, hogy ez betegség. Értem, hogy nem csak én vagyok defektes, hanem vannak még 5 millióan az országban. Ez jó érzés, nem? Elsőre jó érzés, nem? Amikor valaki bemegy egy önsegítő csoportba, És elmondja, hogy, hogy mit tapasztal, ha felmer szólalni, és vagy csak beül és hallgat, és hallja, hogy ez ugyanazt mondja, amit én is mondtam. Meg az is, meg az is. Az felszabadító, nem? Ez egy fantasztikus érzés, hogy, hogy úgy vagyok beteg, hogy nem csak egyedül vagyok ebben a betegségben. Ez igenis sokat számít, sokat jelent. De önmagában ez még nem oldja meg a problémát. Tegnap, amikor néztük a filmet, nem tudom, nem mindenki volt, de többen voltatok, vagy illetve tegnap előtt, utána megnéztünk egy kis filmet az első lépés címmel, és ott volt egy ilyen mondat, hogy a változás mindig, tudjátok folytatni? Fájdalommal jár. A változás mindig fájdalommal jár. És konfliktussal jár. És ez a fájdalom, ez a konfliktus egy függő embernek nehéz. És könnyebb visszamenni a megszokott. Fáj valami, feloldom a feszültségemet működéshez. De itt, ha meg tudok állni, meg tudom állítani ezt a folyamatot, hogy igen, fáj. De ez a józanásomnak a része. Nincs olyan műtét, ami fájdalommentes. Én még nem hallottam olyan műtétről, ahol vágtak volna, és ott nem fájt volna utána. Nyilván csak akkor, ha valakiben folytatosan nyomják a fájdalomcsillapítókat. De most arra fájdalomra gondolok, amit nem lehet elkerülni. De, ami fontos, nem csak fájdalommal jár. Nem csak, mert ha csak fájdalommal járna, ugye akkor az ember inkább használna tovább. Újfajta örömeket fogunk találni ezen az úton, ha merjük vállalni a fájdalmakat. Ezt úgy fogalmazta meg, már idéztem szerintem itt is korábban egy Nagy Zsolt nevű józanodó barátunk. Szó szerint idézem, mert tetszett ez a gondolat. A józanodó szenvedélybeteg az élet legnagyobb kalandjának részese lehet. Ez egy nagy kaland. Nem tudom, ki szereti a kalandokat. Gyerekfejjel még szerettük, nem? Lehet, hogy most már inkább a biztonságra törekszünk, és ki akar kalandokat. De jó néha újból gyereknek lenni, mert legtöbbször a szenvedélybetegnek kimarad a gyermekkora, vagy beteg a gyermekkora. Jó megélni, az acában ezt tanítják, egy boldog gyermekkort. És lehet, hogy ezt 40-50-60 évesen kell elkezdeni, de nem baj. És azt írja Zsolt, hogy ez egy kaland. Az élet legnagyobb kalandja lehet a józanodás. És ez a kaland így folytatja az önismeretről, hogy az jó, hogyha van. Az önismeret az hatalom. Ha valaki jól ismeri önmagát, az egy olyan hát többlettel rendelkezik, mint nagyon kevesen ezen a világon. Az egészséges jó önismeret az hatalom. Tehát ez a kaland az önismeretről, önmagam és a világ felfedezéséről, hitről és spiritualitásról, közösségről, a külső és belső harmónia, derű és lelki béke megtalálásáról szólhat. Ezek szép ígéretek, nem? Ez mind-mind benne van a józanodásban. Tehát ez egy ilyen two-in-one csomag, ez kell, hogy ha kicsit szlengesen fogalmazom, akkor is benne van az, hogy a fájdalom is, és az öröm is. Ha csak az örömet akarom, akkor az nem lesz hiteles józanodás. Ha csak a fájdalomra koncentrálok, akkor pedig el fogok távolodni ettől a folyamattól. De ami lényeg, hogy az örömök végre valódi örömök lesznek. Ahogy a fájdalmak is valóságosak lesznek. És hogyha készek vagyunk ezt vállalni, akkor az egy józanodó folyamat lesz, amiért azt gondolom érdemes lépni, amit érdemes előre vinni. Fogok idézni többször abból a könyvből, amit már idéztem is a héten, ez a Függő gondolkodás című könyv, amiben egy függő kereste fel egyszer a terápián a szakembert az első nap után, és mondta, hogy én ezt nem bírom ki, nyilván a fájdalmat. Annyira fáj, hogy nem bírom ki. Még soha nem éreztem ilyen fájdalmat, ugye jön a valóságos fájdalom. Segítsen, Doki, mert ezt nem bírom elviselni. Kell nekem most valami, azonnal. Ugye a függő gondolkodás. Azonnal kell valami, hogy oldjam ezt a fájdalmat. És a doktor elmondott neki egy történetet, ami talán segíthet nekünk is, nektek is. Nagyon tetszett nekem ez a történet, mert egy valóságos, konkrétan elképzelhető és megragadható helyzet. Miután lenyugodott, elmondtam neki, írja a szerző, egy asszony történetét, akinek egy autóbalesetben összeroncsolódtak a jobb felkart az aggyal összekötő érző idegei. A sebészek megpróbáltak helyreállítani ezeket az idegeket. A lábadozás hetei alatt az asszony jobb karja olyan érzéketlenül és élettelenül csüngött, mint egy zsák cement. Ezért lehangoltan és reményvesztetten arra gondolt, talán soha többé nem tudja már használni a karját. Egy napon aztán valaki egy égő cigarettát ejtett a jobb kezére, és ő égési fájdalmat érzett. Felugrott, és az örömtől szinte magánkívül így kiáltott, érzek, érzek, érzem, hogy fáj. A fájdalom valószínűleg mindenki másnak kellemetlen lett volna, ennek az asszonynak viszont örömet okozott, mert azt jelezte, hogy van élet a karjában. Értitek a példát, hogy miért mondtam el? Végre valóságosan meg tudom élni a fájdalmamat is. És ennek lehet örülni. Lehet örülni a fájdalomnak? Igen. Már csak azért is lehet örülni, mert nem kell rá innom. Meg tudom élni. És ha meg tudok élni egy fájdalmat, és át tudom élni, át tudom érezni, meg tudom küzdeni, attól a személyiségem kiteljesedik, ugye? Mondják, hogy teher alatt nő a pálma. De hogyha a fájdalmat nem élem meg, hanem elfojtom, iszom rá, használok rá, kapcsolatba menekülök, szexualitásra menekülök, munkába menekülök, mi történik? Fejlődik a személyiségem? Nem. A fájdalom vállalása része a józanodásnak. Benne van a csomagban. De rengeteg ígéret fűződik hozzá. És hogyha ezt tudom elfogadni, tudom vállalni, és nem azt gondolom, hogy nekem most holnaptól minden jó lesz. Nem lesz minden jó holnaptól. De teljesebben tudom megélni az életet, hogyha vállalom. Nyilván, aki függő módon az úgy él, mint egy zombi, akit letompítanak a dolgok, és nem érez. Illetve van egyfajta fájdalom, de ez már a függőségének a következménye, mert a valódi fájdalmaira arra rögtön használ, mint egyfajta orvosság, egyfajta drog. De amikor valaki elkezd tisztulni, akkor újból érezheti az élet örömeit és a fájdalmait is. Önmagában, ugye, hogyha valaki abba hagyja a használatot, ahogy mondtam, ez nem, önmagában mi nem oldja meg a problémákat. Nagyon fontos lépés. Például, ha leteszem a poharat, kikapcsolom a számítógépet, elnyomom az utolsó szál cigit, ha letörlök minden pornográf tartalmat a gépről, és sorolhatnám, hogy mi mindent tehetek, akkor mi történik? Hirtelen a fájdalom, amire eddig használtam, intenzívebben jelentkezik. Szoktam talán minden évben elmondani a fogas példát, most elmondom még egyszer, de most fókuszáljunk csak a végére. Nekem idén is fájt a fogam, idén is volt egy új korona, amit kaptam, mert sok koronás király vagyok, hogyha csak a szájüregemet nézem. És ugye gyakran lesz, amit az a példa, hogyha fáj a fogam, akkor nem szívesen megyek orvoshoz, halogatom. Húzom, ameddig tehetem. És nem tudom, hogy kipróbálta már ki a lidokaint fogfájásra, vagy a szegfűszegolajat. Mind a kettő jó orvosság, de csak ugye a tüneteket enyhíti. Szegfűszegolaj prima, lehet kapni bármelyik herbáriában, bedörzsölöm vele a fájó részt, és elzsibasztja. És már nem is fáj annyira. De mi történik, hogyha nem megyek el orvoshoz? A fájdalom előbb-utóbb újból jelentkezik, és el kell mennem megint szegfűszegolajért, vagy rá kell fújnom kétszer annyi lidokaint. És ha nem megyek el orvoshoz, legközelebb már négyszer annyit kell. Vagy nyolcszor annyit. És elkezdem azt tapasztalni, hogy nekem nagyon fontos a lidokaim, vagy a szegfűszegolaj, és ha nincsen, akkor frusztrált vagyok, mert ahogy kimegy a fájdalomcsillapító hatás, hát intenzíven jelentkezik a fájdalom. És minél több lidokaint, minél több szegfűszegolajat használok, annál inkább tapasztalom, hogy én függővé váltam egy szertől. És mi történik a függő emberrel? Azt mondja idő után, hogy hát én függő vagyok. Ki kell dobnom ezt a undorító lidokaint? Elege van a szegfűszegolajból. Mert meghatározza a hétköznapjaimat, az életemet, a gondolkodásom, már csak arra vagyok rászűkülve, hogy hol találok szegfűszegolajat. És ha nincsen, akkor deprimált leszek és ideges. És a függő, aki ráébredt a függőségre, tényleg kidobja a fájdalomcsillapítót, mi történik? Ott a fájdalom. De már nem akkora, mint amikor elkezdte nyomkodni rá a lidokaint. Már egy nagy gennyes góc lett, már átterjedt az agyra, a szívre, ki tudja mire. Intenzívebb a fájdalom. Mit fog csinálni a függő módon működik? Ugye erről volt szó tennap előtt. Keres más megoldásokat. Szertfát, megindokolja, megpróbálja más keretekbe helyezni a függőségét, csak épp orvoshoz nem megy el a beteg fogával. Mert az nem jó, mert az fáj. Na, ezt a fájdalmat kell vállalnunk. Ez benne van a csomagban. Ha józanodni akarok, nem tudom azt ígérni egyikőtöknek sem, hogy ez itt egy fantasztikus, csak diadalmenetekben dobzódó állapot. Nem. De mindenképpen lesz változás. Tehát ahogy mondtam, a függő egyik komoly beteg gondolata az, hogyha leteszi a függőségét, akkor jobb lesz. A függő másik beteg gondolata pedig az, ha leteszi a függőségét, akkor nem lesz jobb. Ez is egy beteg gondolat, és ez is egy tipikus függő gondolat. Mert ez sem igaz. Ugye volt egy ilyen kérdés is, nem is tudom már, illetve tudom, ki tette föl, de volt egy ilyen kérdés is, hogy jó, és ha leteszem a függőségét, elengedem, akkor mi lesz helyette? Hát nekem az adta adott valami perkést, valami örömet, valami pluszt. Ez is egy beteg gondolat, hogy helyette kell valamit találni. Az sem igaz, hogy nem lesz jobb, hogyha nem használok, és az sem igaz, hogy jobb lesz. Önmagában így. Egyébként mindenképpen jobb lesz, csak nem úgy, ahogy a függő vágya. A tipikus például társfüggő mondat az, hogy nekem minden probléma a másik függőségében van. És hogyha a másik nem függ végre, ugye ez a társfüggő mondat, akkor minden jó lesz. Ha a másik megváltozik, ha a másik megtér, ha a másik majd úgy működik, hogy nekem az megfelelő lesz, akkor minden jó lesz. Akkor minden megváltozik. És erre szoktam mondani azt a példát, hogy elég sok házasság ment tönkre már ezen a gondolatmeneten. Amikor elindult az önsegítő mozgalom ezelőtt, hát több mint 70 évvel, most már 78, ha jól számolom, az Egyesült Államokban, akkor azt tapasztalták az alkoholbetegek, hogy kiozanodnak, nem isznak, és a házasságuk mégsem lett jobb számottevően. Sőt, nem isznak, és mégis ott vannak a feszültségek, nem isznak, és tönkre mennek házasságok, elválnak emberek, és nincs igazi változás. És rájöttek arra a családtagok, hogy nekik is szükségük van az önsegítő jellegre, és megalakultak az első önsegítő csoportok alkoholbetegek családtagjainak. Aztán alkoholbetegek gyermekeinek. És így szépen terjedt ez a mozgalom, ez a folyamat, amikor rájöttek arra, hogy igenis a változáson benne van az, hogy nem csak a szenvedélybetegnek kell változni, hanem a körülötte lévőknek is. Ezért mi is mindig rendszerben gondolkodunk, és nem lehet csak a tüneteket hibáztatni. A Billy Láta könyvben olvasható ez a gondolat, hogy az alkoholista tornádóként söpör végig mások életén, szívek törnek össze, értékes kapcsolatok halnak el, vonzalmak szakadnak meg, önzés és tapintatlanság jut uralomra otthon. Könnyelműség lenne azt állítani, hogy a józansággal minden el van intézve. De meg gondolkodnak így sokan. Leteszem a porrat, és akkor minden jó. És miért nem örülsz már velem egy kicsikét? Nem igaz, hogy nem lehet ezt értékelni. Aki így gondolkodik, az arra a farmerre hasonlít, aki kibújik a rombadölt házának mélyéből a tornádó után, és odaszól a feleségének. Ne törő semmivel, anyukám. Hát nem nagyszerű, hogy elállt a szél? Írja Bill. Hát nyilván a szél, az, hogy a szél elállt, ugye, hogyha nézzük ezt a képet, az, hogy épp nincs ott a szerhasználat, az nem jelenti az, hogy rögtön a ház is rendben van, ugye? És minden bútor és deszka a helyén van. Ott építkezni kell. Az izzadsággal jár. Az fájdalmakkal jár. Néha rásújtak a kezemre a kalapáccsal. Butaságokat követek el. Visszarendeződöm. De ez nem jelenti azt, hogy újból kell innom. Vagy ha meg is csúszom, és esetleg megittam egy poháron, nem jelenti azt, hogy minden elveszett. Azon múlik, hogy itt és itt rend van, és akarok-e tovább építkezni, tovább gondolkodni. Van egy mondat, szintén ebben a könyvben hangzik el, egy már józanodó alkoholbeteg mondja, hogy azt mondták, hogy ha nem iszom, akkor minden jobb lesz. Minden meg fog változni. Van egy folytatás, most nem volt igazuk, semmi nem lett jobb. Én lettem jobban. És az különbség, ugye? Lehet, hogy nem változik körülöttem semmi. Sőt, ez a valószínűbb. Nem változnak meg az emberek. Nem lesz egy vörös szőnyeg az életemben, és világosan kitaposott út. Lehet, hogy még mélyebb küzdelmek jönnek, még valóságosabb harcok, mert a valóságot élem már. És amielőtt menekültem, azzal szembenézek. Ugye, de a fokas példát nézzük, lehet, hogy komolyabbak a sérülések már, onnan indultam. És ez több erőfeszítéssel, több munkával, több segítségkéréssel jár. mondtam ugye ezt a másik beteg gondolatot, hogy ha elengedem a függőséget, akkor nem lesz jobb. És szeretném ezt is cáfolni azért, mert most elég sokat beszéltem a fájdalomról. És még mielőtt valaki túl frusztrált lenne, hogy akkor ez itt csak a nehézségről, a küzdelemről, az izzadságszagról szól, szeretném azt is elmondani, hogy, hogy nem igaz ez a mondat. Sokkal jobb lesz. Sokkal-sokkal jobb lesz, sokkal valóságosabb lesz, és az örömöket is sokkal valóságosabban fogom megélni. Olyan örömeket, olyan kincseket találhat a józanodó ember, amit előtte soha nem vett észre. És ezért van az, hogy ki tudja mondani azt, hogy amit én piásan élveztem, és aminek piásan örültem, az a mostani tapasztalataimhoz képest nudli. Nudli. És nekem az már nem kell, mert tudom, hogy hazugság. És ha vissza is csúszom benne, érzem, hogy ez már egy megkopott valami. És már rákapok arra az ízre, amit a józanság ad, és nem ereztem, és keresem azoknak a társágát, akik szintén így gondolkodnak, akkor ott biztos, hogy lesz változás. És én ennek a bizonyosságát szeretném aláhúzni nektek, hogy aki józanodni akar, az józanodni fog. Olyan eszközök vannak a kezünkben, olyan lehetőségek vannak előttünk, amiket ha használunk, ha nem elutasítunk, akkor lesz változás. De amikor valaki azt gondolja, hogy úgysem lesz jobb, vagy nem lesz annyival jobb, mint amennyire ígérték, akkor ragaszkodik a kis pótszereihez. Ilyenkor kellnek a kis örömforrásaink. Egy kis nikotin, egy kis koffein, egy kis internet, egy kis plusz édességhalom a spájzban. Kellnek ezek a plusz kis kapaszkodók, mert ezek megadják azt a biztonságot, hogy ha nem is lesz jobb, azért mégis nekem azért ott vannak a zsebemben, a közelemben azok a kis apróságok, amik azért segítenek, hogy jobban érezzem magam. És persze józanodom, de ragaszkodom még ezekhez a kis pluszokhoz. Mert nem tudom elhinni és elfogadni hitben, és lépni arra az útra, hogy de azt ígérik nekem, meg a hitem is azt mondja ki velem, meg vannak részben tapasztalataim is, hogy sokkal jobb lesz. De ugye amíg ezt nem hiszem el, addig marad ez a egy lépést előre, vagy kettőt előre, de azért egy kicsit hátra is. És ilyenkor érzi azt a függő, hogy egy helyben topog. Ilyenkor érzi azt, hogy ez egy száraz állapot. Nem józanodom, nem kiteljesedem, hanem toporgok. Mert érzem, valamit elkaptam a józanság ízéből és öröméből, de nem merem magam átadni neki, mert ahhoz el kéne engednem ezt is. A másik kép, amit én szoktam használni, úgy vagyunk kicsit, mint hogy jövünk ki a Tesco-ból, és ilyen 10-15 forintos Tesco-szatyrokkal van tele a két kezünk. Nem annyira jók azok a szatyrok, ugye? Nem olyan sokat lehet velük kezdeni, de ott van benne sok minden dolgunk. És oda jön hozzánk valaki egy fantasztikus nagy csomaggal. Csak két kézzel lehetne megfogni, le kell tenni a Tesco szatyrokat. És próbálom egyszerre a szatyrokkal elvenni, de az nem megy. Le kell tenni a szatyrokat, el kell engedni, hogy visszahúz, és akkor lehet átvenni. De szatyrokkal nem tudom kibontani sem, mert ott van a kezemben is, és csak nézegetem, meg körbejárom, hogy ez jó lehet, de azért ezt nem tenném le érte, és akkor így toporgunk. És amíg ez az állapot van az életünkben, és nem merünk elengedni dolgokat, kapaszkodunk a saját kis plusz örömpótlékainkba, addig nem tudunk igazán örülni és felszabadultan találkozni azokkal az örömekkel, azzal a valósággal, amit a Jóisten készített számunkra. Idézett megint a könyvből. Az életem szürke és örömtelen volt. A családom, a munkám, az otthonom, az autóm csupa-csupa szürkeség. Én viszont utálom a szürkeséget. Nekem szín kell, és az alkohol szint vitt az életembe. Az alkohol vagy más függőségben szenvedő ember számára olyan az élet, mint a fűszertelen étel. Nekem a függőségem a szín. Nekem a függőségem az íz. És én nem akarok ízetlen, fűszertelen dolgokat. Ott van benne a szatyromban. Ez egy fűszer, ilyen fűszer, ez egy olyan fűszer, viszem magammal. És nem hiszem el azt, hogy a dobozban sokkal jobb dolgok vannak. Van egy nagyon szép és nagyon bátorító bibliai ige, ami az egyik kedvenc igém az Új Szövetségből. Pál apostol írja a következőket, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, az van ott a dobozban. Benne van. 1 Korintus 2.9, ha valaki szeretne kikeresni a Bibliából. És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy gondoljunk a legszebb dologra, amit láttunk életünkben. Legyen az a Grand Canyon, a Niagara vízesés, legyen az egy, mit tudom én, egy badacsonyi kis elrejtett táj, vagy én is tudnék rengeteg szép lakonni, és akkor erre azt mondja a Biblia, hogy ez bakfitty. Ez semmi. Ennél sokkal szebbeket. Gondoljunk a legszebb zenére, muzsikára, amit hallottunk, vagy a legkedvesebb hangra. Ez nekem mondjuk Amrus nevetése például. Azt mondja a jó atya, hogy ennél sokkal szebbek vannak. Vagy gondoljuk arra, hogy hogy érezném magam a legjobban, mi lenne a számomra a legkívánatosabb helyzet, szituáció. És Isten azt mondja, hogy ennél sokkal többet szánok neked. Már itt a földön is. És ha ragaszkodsz a saját kis fűszereidhez, akkor én nem fogom kicsavarni a kezedből, de azt tudnod kell, hogy akkor toporgás lesz. És én ennél többet szánok neked. Sokkal többet akarok adni. És ha valaki józanodni akar, akkor nem csak a fájdalom van ott, hanem ez is. Two in one. Hogyha használtam ezt a buta példát. De így működik a csomag. A harmadik beteg gondolatmenet az visszaeskéskor szokott történni. Amikor valaki visszarendeződik, és érzi, hogy most megint visszaestem. Most megint benne vagyok, ugyanabban a kapcsolatban, ugyanúgy működöm, ugyanúgy ott van a pótszerem, a függőségem. És akkor most már minden elveszett. Nincs is értelme annak, hogy tovább menjek ezen az úton. És erre is hozott egy példát a szerző a könyvében. Azt írja, hogy egy téli napon elhatározta, hogy elmegy a postára. Csúszós volt az út, jégpáncélaj bordákkal tele, és a fele úton eltaknyolt, de nagyon. Tehát akkor lett eset, hogy csillagokat látott, aztán fölkelt és tovább sántikált. De nem hazament. Akkor már fél úton volt a postáig. Nem tudom, értitek-e a példát. Tehát a függő sem, ha elesik a függő, akkor nem azt jelenti, hogy akkor most megint a kályhánál van. Visszakerülhet, ha tovább iszik. De eljutottunk valahova, és esetleg vannak botlásaink, és az nem azt jelenti, hogy mi akkor megint nullpontról indulunk. Persze vissza lehet jutni még a nullpontnál mélyebbre is. Ha valaki azt mondja, hogy semmi értelme az egésznek. De látnunk, hogy az eleséseink, azok szükségszerű részei az életnek. Jelen vannak. Ezekből tanulunk. Ezek a fájdalmak, ezek fölnyitják a szemünket, és azt mondják, hogy oké, most akkor megint van lehetőségem gondolkodni. És itt választhatok, hogy az egésznek semmi értelme, és megyek a függőségem, mert azt mondom, hogy igen, elestem. Biblia szavával éve, ne ürüljön ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Az elesés az része az életnek, de nem ez a baj, hanem azt, nem akarok tanulni belőle, hanem megyek visszafelé. Ha valaki őszintén tud szembenézni önmagával, ha akarja a valóságot, az az ember mindig fog változni. Kivétel nélkül mindig. Ha tisztességtelenek vagyunk, és eltakarjuk magunkról a valóságot, akkor pedig visszarendeződünk. Van egy szerző, akit én nagyon szeretek, Ellen White-nak hívják, és van egy olyan mondata, hogy nem őszinte az a bűnbánat, ami nem eredményez teljes megújulást. Nem őszinte az a bűnbánat, ami nem eredményez teljes megújulást. Ugye ez csak egy területe az életünknek, de ha valaki igazán bán valamit, ha valaki igazán beengedi a fájdalmakat, és beengedi a saját felelősségét az életében, hogy miért van ez, ott lesz megújulás. Mert őszintén szembe akar nézni a valósággal. Ezt egy olyan történet kapcsán írja Ellen White, Jézus élete című könyvében, hogyha valakit érdekel, a Zákeus című fejezetben, ami nekem sokat jelentett, és arra gondoltam, hogy ezzel zárnám a ma délutáni gondolatmenetet, mert Zákeus története szerintem jól mutatja, hogy hogyan működik egy függő, hogyan működik a függőség, hogyan kezd el valaki szembenézni a valósággal, és milyen munka vár még arra, aki elindul a józanság felé, józanság útján az első lépéseket megtéve. Gondolom többen ismeritek Zákeus történetét, én szóban fogom idézni most a Bibliából. Lukács evangélium a 9. fejezetében olvasható. És Zákeusról annyit kell tudni, hogy a Jerikóban élt és egy fő vámszedő volt. A fő vámszedők, hát nem tudom, tudjátok erről is volt szerintem már szó korábbi táborainkban, nem azok az emberek voltak, akik nagy, hogy is mondjam, népszerűségnek örventek. Hát Magyarországon nem is tudom, minek hívnánk a fővámszedőit. Mondjuk legyen végrehajtó. nem tudom, ki szereti a végrehajtókat, akik jönnek és lezárják a gázkészüléket, vagy becsukják az ajtót, elveszik a kulcsot, ezeket az embereket nem szoktuk szeretni. A fő vámszedők szedték az adót a rómaiaknak, a zsidóktól. Tehát a saját honfitársait sarcolták meg a vámszedők, és köztudott volt, hogy nem csak annyit kérnek, amennyit adóból be kell fizetni, hanem rátették a maguk sápját. És ez a fő vámszedő igen gazdag volt. Tehát ő nem csak vámszedő volt, hanem fő vámszedő volt. Ez mutatja azt, hogy nem kis emberként hát kezdett el szembenézni önmagával. Ott élt Jerikóban, felvetette a pénzt, és nem volt boldog. Nem volt túl sok barát, egy alacsony kis ember volt. És lehet, hogy így próbált érvényesülni például. Mondják, hogy az alacsony emberek azok impulzívabbak, és néha jobban törekszenek kitűnni, pont azért, mert a termetükből fakadóan nem tudnak. Hát ő sem tudott az emberek között érvényesülni, nem nagyon szerették, valószínűleg féltek tőle egyesek, és ő nem érezte jól magát a bőrében. És egyszer csak hallotta, hogy Jézus arra jár. Hallott róla a dolgokat. És mit csinált ez az Zákeus? Hát oda ment, hogy megnézze Jézust. Azért érdekelt, ez volt benne vágyódás a jó után. Szeretett volna ő is változni. Szeretett volna megváltozni, és szeretett volna máshogy élni. És elmegy, hogy lássa Jézust. De nem látja, mert alacsony. Ott vannak előtte az emberek, és nem látja tőle a lényeget. Néha gyakran vagyunk mi is így, hogy próbáljuk meglátni a valóságot, de ott vannak emberek, akik megakadályoznak bennünket, hogy igazán lássunk. A társadalmunk ez tipikusan jellemző, hogy emberek miatt nem látnak. Nem? Ott vannak az emberek előttünk, és beléjük botlunk, meg beléjük kapaszkodunk, és próbálunk belőlük valami értéket, vagy általuk meglátni valamit. Zákeus tudta, hogy az emberektől nem számíthat sok mindenre, talált egy eperfát, és fölmászott rá, hogy lásson. Zákeus mászott, Zákeus akart változni, Zákeus tett lépéseket a változás érdekében. De nem tudta megváltoztatni magát. Ott ült a fán, és várt, hogy jöjjön Jézus. Csak Jézus arra járt, mi történt? Szólt neki Zákeus, hogy itt vagyok Jézus, figyelj rám! Integetett a kezével? Ott kuksolt a fán. És nézett, várt, hogy mi történik. És mit tett Jézus? Oda ment, megállt, ránézett a fővámszedőre. Nem a nagy sokaság, akik ott voltak vele, hanem a megnézett, vagy a megvetett, lenézett, és sokak által gyűlölt fővámszedő. És azt mondta, hogy Zákeus, gyere le a fáról, mert ma nekem nálad kell vacsorázni. Ez egy szép jelenet, nem, hogy elképzeljük. És azt mondom, Jézus így jön hozzánk is közel. Ott van a csomag a kezében. Zákeusnál még a Tesco szatyrok. De ott van, mászik fel a fára, és még ott vannak a szatyroknál. És azt mondja Jézus, hogy jövök hozzád. Hoztam egy szép dobozt. Menjünk, vacsorázunk együtt. Bemegy, együtt vacsoráznak. Elindul egy folyamat, úgymond, ugye? Nevezzük ezt józanodásnak, hogy el tudjuk magunkat helyezni a történetben. Elindul egy folyamat. Ez itt a pont a történet végén? Zákeusnak van még feladata? Bőven van, ugye? Bemegy Jézus hozzá, együtt vacsoráznak, és Zákeus szembenéz, és azt mondja, hogy igen, követtem a hibákat. Függőként követünk el nem keveset. Megbántunk embereket. Mi is sérülünk, és mi is adunk másoknak sérüléseket. És azt mondja Zákeus, hogy tudom, igen, nem akarom a fájdalmat elkerülni. Lemondok a vagyonom feléről. És akiket megkárosítottam, azoknak négyszer annyit fogok adni. Jézus erre mit válaszolt? Tudjátok a válaszát?
Ma lett üdvösség.
Azt mondja, ma lett üdvösség ennek a háznak. Mert Zákeus hajlandó arra is, hogy megfizesse az árát a józanságnak. Ott van az öröme a józanságnak, Jézus ott vacsorázik vele, átvette a dobozt, és tudja, a dobozban ott van sok öröm. Meg ott van az is, hogy valamit rendezni kell, valamit újra kell építeni. Valamiről nem mondhatunk le. Utolsó idézet. Egy felépülő alkoholfüggő az általa tapasztalt frusztrációkról és krízisekről panaszkodott. Vizsgálatunk kiderítette, hogy minden egyes krízis újabb kihívásokat állított elő. Túl vagyok egy krízisen, és jön a következő. Hát nem igaz, hogy erről szól az élet egyik időkről a másikba, nem? Mondtam, szoktatok ilyet mondani. Hogy végre lehet szusszanni, én is mindig mondom a feleségednek, hogy a jövő hónaptól könnyebb lesz. És akkor mindig jön egy másik nehézség, meg egy harmadik. Az újabb kihívások azért jelentkeztek, mert az elért szinten már jól működött. Mindegyik krízis ugródeszkát jelentett a további növekedéshez. De ez olyan fájdalmas, panaszkodott az asszony. Persze, hogy fájdalmas, válaszoltam. Még soha nem hallott a fejlődési fájdalmakról. De meddig kell még fejlődnöm? Élete végéig. Akár csak valamennyiünknek. De itt jön az a mondat, amit már egyszer idéztem, hogy nem lesz minden jobb. Nem lesz minden más, ha jól szanadok, de én más leszek. És ha én más vagyok, lehet ugyanazt a problémát nézem, de már nem fájdalmat okoz, már nem keserűséget, hanem esetleg megelégedettséget, esetleg hálát. És már könnyebb lesz elengedni a dolgokat, amihez ragaszkodtam, és könnyebb lesz élni az életet, amit eddig csak túlélni akartam, mert megélni fogom maga valóságában. És én ezt kívánom nektek, és ezért kívánom azt, hogy majd, ha leülünk és beszéltek, akkor gondolkodjunk arról, hogy hogyan, milyen területeken érdemes vállalnunk a fájdalmakat, kitűzni olyan célokat, amelyekért érdemes előre haladni, és hol és milyen segítséget jelenthet mindebben az, hogy nem vagyunk egyedül. Egyáltalán nem. Köszönöm a figyelmeteket.